Itt van velünk Kovács Róbert a Semmelweis Prémiumtól. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat!
Ma is két témánk lesz, és az egyik az rögtön itt az elején a fejnyakrák elleni küzdelem világnapja, ami már elmúlt, július 27-én volt, viszont évről évre érdemes erről beszélni. Mit akar ez? Magyarországon milyen statisztikák vannak, illetve hogyan lehet ezekkel szemben megfelelően fellépni, ezekkel a betegségekkel szemben? Úgyhogy itt van velünk a vonalban dr. Dános Kornél, a Szemmelweis-Egyetem Fülorr-Gégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikájának adjunktusa. Hello, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Beszéljünk a legelején arról, amiről szerintem már egy éve is volt szó. Tisztázzuk a fejnyakrák fogalmát, milyen betegségek tartoznak ide, és hogyan lehet ezek ellen fellépni.
Ugye szoros értelemben a fejnyakrákot azt a szájüregi daganat, a garatrák, a gégerák alkotja. Ezen felül még ide tartozik az orr melléküregeknek a daganatai, a pajzsmirigy daganatok, nyálmirigy daganatok, illetőleg a fejnyak területén, a fejnyak bőr régiójából előfordul, vagy kiinduló daganatok is. Tehát a melanóma, a bazalióma és a klasszikus laphámrák.
Mennyire gyakoriak ezek a többi daganatos megbetegedéshez képest, és ezen túlmenően van-e trend, pozitív, negatív a daganatos betegségek, ilyen típusú daganatos betegségek kialakulásával kapcsolatban?
Abszolút a hazai előfordulás tekintve ez nagyjából a negyedik-ötödik helyen áll az összes daganatot tekintve, ugye a tüdőrák, vastagbélrák, emlő és a prostatával nagyjából egy helyen vagyunk, ez az évente 3-5 ezer új eset közötti szám az, ami jellemzi a fejnyakrákokat. Ebben nincsenek benne a bőrtumorok és nincsenek benne a pajzsmirigyrákok sem. Ami a halálozást illeti, nagyjából azt tudjuk mondani, hogy kb. Egy 50%-os halálozása ennek a betegségtípusnak. Persze ez nagyban függ attól, hogy milyen stádiumban fedezzük fel őket.
Milyen típusú terápiás módszerek vannak, amelyek persze nyilván összefüggenek azzal, hogy mennyire korai stádiumban sikerül egy ilyet felfedezni a betegnél?
Így van, ez is egy olyan terület ennek a szakmának, ami folyamatosan változik és fejlődik. Az, hogyha valakinek felismerünk ideje korán egy T1-es, T2-es, tehát egy korai stádiumú daganatot, akkor ott vagy egy viszonylag egyszerű sebészi kimetszéssel, vagy egy sugárterápiával ezt meg lehet gyógyítani. Tehát a korai stádiumban 90%-os a 5 éves túlélése ezeknek a betegségeknek. Az ennél egyel előreadottabb stádiumban, tehát van egy nagyobb primer daganat, vagy egy nyaki nyakcsomó áttétes daganat van valakinek, ott azért már a túlélés az nagyjából feleződik. Itt mindenképpen kombinált kezelést alkalmazunk, vagy egy műtétet, ami általában egy radikális nagy műtét, gégeltávolítás, nyelveltávolítás szükséges tényszövetpótlással, és ezt követi aztán később egy sugárterápia, vagy pedig indulhatunk egy olyan sugárterápiával, amit kombinálunk kemoterápiával. Most úgy néz ki, hogy a közeljövőben, akár már idén ősszel is ez megváltozhat, és bejöhetnek már ebbe a stádiumba is az immunterápiás készítmények. Most az idei amerikai onkológiai társaságok kongresszusán publikálták azokat az adatokat, amelyek alátámasztják azt, hogy az immunterápiás készítményeknek az alkalmazása ebbe a stádiumba az egyes esetekben akár meg is duplázhatja a túlélésnek az esélyét.
Ezeket korábbi stádiumban is lehet már használni, vagy van értelme használni?
Most lépett vissza, tehát eddig elmondtam a korai stádiumot, az előadottat, és van még egy, ez a távoli áttétes, ami a legrosszabb túlélési mutatókkal rendelkezik. Korábban csak itt használtunk immunterápiás készítményeket, és innen lépett most egy előrébb már ez a gyógyszertípus, ami tényleg úgy tűnik, hogy jelentősen tudja növelni a betegnek a túlélési arányát.
Ezek a típusú immunterápiás készítmények, ezek már sokkal inkább személyre szabott kezelést tesznek lehetővé, mint egy általános sugárterápia, vagy kemoterápia?
Úgy fogalmaznék, hogy egy jelentős lépés afelé. Tehát, hogy azoknak az embereknek tudjuk ezt adni, akinek olyan daganata van, ami egy bizonyos fehérje típust termel, ez a PD-L1 nevű fehérje, hogyha azt nagy számban termeli, vagy nagy arányba termeli az ő daganata, akkor jó eséllyel fog hatni ez az immunterápiás készítmény, pontosabban immun ellenőrző pont gátló készítmény, ez a hivatalos megnevezése. és itt már igen, tudjuk szűrni azt, hogy melyik beteg fog ebből profitálni, és ki az, akinek hiába adjuk, nem fog nála használni, amiért már mindenképpen lépés a személyre szabott terápia irányába.
A beszélgetés legelején mondta, hogy a fejnyaki daganatok közé nagyon-nagyon sokféle altípus tartozhat. Ezeknek a kialakulása, ez szintén nagyon-nagyon sokféle okra vezethető vissza, táplálkozás, életminőség, környezeti hatások, genetika, vagy valamilyen módon ezek így összekötődnek, vagy csak azért kezeljük őket így egyben fejnyaki daganatok, mert a testnek egy régióját jellemzik, de alapvetően teljesen más lefolyású daganatos betegségekről beszélünk?
Igen, de sok szempontból hasonlóak egymáshoz, sok szempontból viszont rendkívül divers tumortípusról van szó. Tehát most a szájüreg garat gégerákot az is lehet egy kalap alá venni, mert mind a terápia, mind a tüneteket tekintve mégiscsak a légzés, a táplálkozást, a beszédet befolyásoló tényezőkről van szó. Akár maga a betegség tüneteit, hogyha tekintjük, akár a terápiás beavatkozásunknak az esetleges mellékhatásait tekintjük. Az, hogy mitől alakulnak ki, szintén azért tehát multifaktoriális, számtalan tényező játszik közre, de azért azt lehet mondani, hogy az eseteknek a döntő többsége az a dohányzás, az alkoholfogyasztás miatt alakul ki, illetőleg a középgaratban a manduláknak a rákjait okozza a humán papillomavírus egyre nagyobb számban.
Tehát főként életmód váltja ki a fejnyaki rákokat, ez a megállapítás.
Igen, így van.
Beszéljünk egy picit most már a terápiákról is, illetve, bocs, Robi, neked
még
van egy...
mielőtt a terápiákról beszélünk, az utolsó gondolatba hadd kapaszkodjak vissza a HPV-re, amit említett. Ezzel kapcsolatban volt egy közös, jó hosszú lefolyású projektünk, amelyben a Semmelweis Egyetem...
De eredményes projekt.
Igen, szuper projekt volt. Egy pár szót beszélne erről, mert szerintem ez egy nagyon érdekes terület, és nagyon ide is kapcsolódik.
Igen, ugye az egész koncepció az onnan jött, hogy a 40-es évek végén igazolták azt az összefüggést, hogy a dohányzás az tüdőrákot tud okozni. Ennek megfelelően elindultak hatalmas kampányok az Egyesült Államokban a dohányzás ellen, és ezzel szépen csökkent párhuzamosan a dohányzás is, ezzel párhuzamosan pedig a dohányzás okozta daganatok is. Fejnyakrákok közül azt láttuk, hogy a szájüregi rák, a gégerák, az algaratráknak az előfordulása az csökkent az Egyesült Államokban. Érdekes módon viszont a középgaratban a nyelvgyök, illetve a torokmandulának a daganatainak az előfordulása az nem csökkent egyáltalán, sőt, az utóbbi időben elképesztően rapidan növekszik. És ennek a hátterébe igazolták 2000-ben azt, hogy itt a humán papillomavírus áll, mint kiváltó tényező. Egészen pontosan a HPV 16-os törzse, ami a leggyakoribb nőgyógyászati daganatos megbetegedést is okozó vírustörzs. A közös kutatásunk, amíg azt néztük, hogy azt már tudjuk, hogy a nyugati országokban, az USA-ban ott bőven 50% feletti a középgarat területén a HPV okozta a daganatoknak az előfordulása. Tehát több rákot okoz a humán papillomavírus a középgaratban, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás. Ezt vizsgáltuk meg itthon is egy közös kutatásban a 4 egyetemi klinika, mint Debrecen, Szeged, Pécs, Budapest, valamint az Országos Onkológiai Intézetnek a beteganyagait prospektíve elkezdtük vizsgálni, és azt találtuk, hogy 40-50% közötti a hazai populációban a HPV pozitív tumoros betegnek az aránya. Uh-huh. Tehát, hogy itthon is hatalmas jelentősége van a vírus által okozott daganatoknak, és akkor az össze is kötném azzal, hogy ugye ez egy megelőzhető daganat. És hogyha azt mondjuk, hogy egy hatalmas betegség terhet okoz ez a vírus, akkor igenis van értelme a szűrésnek, illetve a védőoltások alkalmazásának.
Itt akkor hadd szúrjak be egy kérdést rögtön, hogyha ennyire magas a HPV által okozott fejnyaki rákoknak az előfordulása, akkor az nem fordul meg ilyenkor az orvos társadalom fejében, hogy a bőrnemi kortani klinikával együttműködve derítsék fel ezeket a betegségeket, és a terápiát így dolgozzák ki? Ennek volna értelme?
Olyan szinten volna értelme, hogy én állandó meghívott előadója vagyok a bőrklinikán lévő szexuális úton terjedő betegségek kurzusnak. Egy nagyon szoros együttműködés van mind az urológusokkal, mind a nőgyógyászokkal, illetve a bőrgyógyászokkal is. Uh-huh. hogyha van olyan betegünk, akinek van egy ilyen daganata, akkor azt nagyon gyakran javasoljuk, hogy akkor menjen a nőgyógyász kollégához, urológus kollégához, és akkor ott is egy szűrésre elküldjük, hogy esetleg van ott egy nemi szervi szemölcse, egy nemi szervi elváltozás, akkor szűrjék ki idejekorán is, és tudják kezelni.
Azért is dobtam be ezt a kérdést, mert ez mostanában gyakori téma, és ugye itt a szégyenérzet, az mindig előkerült. Vajon ennek a típusú betegségnek, a kezelésének mennyire vethet gátat a szégyenérzet? Vagy azért ezek gyorsabban meg tudnak történni?
Azt gondolom, hogy azért jelentősen, nem is pont a rákok tekintetében, ugye amiről most beszéltünk, azok csak a fejnyakrákok, de ezen kívül a HPV az a szemölcsöket, a jónylatú elváltozásokat tudja okozni mind a garatban, gégében, mind a nemi szerveken, a végvénynyílás környékén, és ennek az előfordulása az elképesztően nagy. Tehát a leggyakrabban elkapott szexuális úton terjedő fertőzés az a HPV okozta fertőzés. Tehát, hogy éves szinten több milliós a világszinten ennek az előfordulása.
A védőoltás, amit a HPV ellen most már szerintem egy-másfél évtizede elérhetővé tettek, az gyakorlatilag mennyi időre biztosít védelmet? Ez az egyik kérdésem, a másik meg az, hogy ha már detektáltan van HPV-nk, azzal mit lehet kezdeni?
A kérdés első felére a válasz az... arra csak részben tudok válaszolni, mert azt tudom mondani, hogy akiket 2007-ben elkezdtek oltani, azoknak még van védettsége. Tehát, hogy a vakcina az kijött, azt hiszem 2007-2008 környékén, azt tudjuk, hogy akiket akkor beoltottak, azok még most is védettek. Tehát egy ilyen időt tudok erre mondani. A másik része, hogy van-e terápiás megoldás a HPV-re, nincsen. Tehát vannak próbálkozások különböző immunmoduláns készítményekkel, de meggyőző, átütő terápiás modalitás magára a humán papillomavírus által okozott fertőzésre nincsen. Hogyha van valakinek egy ilyen rákja, azt már persze az onkológiai eszköztárral meg tudjuk támadni, de az se HPV-re specifikus terápia. Ami egy forrongó területe most ennek a területének, a fejnyak onkológiának, ez a terápiás vakcináció. Az, hogy olyan vakcinákat adjunk be betegeknek, amelyek akár az előbb említett immunterápiás készítményekkel együtt abba az irányba serkentik vagy sarkalják az immunrendszerünket, hogy specifikusan ezeket a tumorsejteket öljék meg.
Jól értettem a mondat elején, hogy a HPV-vel kapcsolatban akkor, ha valakinél ez a fertőzöttség fennáll, akkor ezzel tulajdonképpen sok mindent nem tud tenni, hanem reménykedik benne, hogy ez nem okoz valamilyen módon később daganatos megbetegedést. Ezt jól értettem?
Ez a részben igaz, részben nem. Mit tud tenni? Egyrészt ugye az itt a spontán clearance-nek, a spontán kiürülésnek az aránya az igen magas. A fejnyak régióban azt tudjuk, hogy 2 éven belül a HPV hordozás az 99%-ban megszűnik. Hasonló az aránya a nőgyógyászati hordozásnál is. Tehát, hogyha valakinek van egy HPV fertőzése, hozzáteszem, hogy nem vagyok nőgyógyász, és nem vagyok ebbe kompetens, de hogyha valakinek van egy HPV fertőzése, az nem azt jelenti, hogy akkor már pedig neki biztos, hogy lesz egy rákja. Azt kell szűrni, kell figyelni. Ugyanezt szoktam mondani akkor is, hogyha a fejnyak régióban igazolódik egy HPV fertőzés, hogy vissza kell járni évente, 2 évente kontrollra, figyelgetjük, és hogyha ne adj Isten kialakul egy HPV okozta elváltozás, legyen az egy jó vagy rossz nyomatú daganat, akkor azt idejekorán fedezzük fel, és akkor már igenis van jelentősége annak, hogy az ember tudja magára, hogy neki van-e HPV-je vagy sem.
A végén beszéljünk még a szűrővizsgálatokról. Ezt mindig elmondjuk minden betegséggel kapcsolatban, hogy fontos, és évente el kell járni. Egyrészt hány éves kortól érdemes figyelni a fejnyakrákkal kapcsolatos betegségek szűrővizsgálatára, illetve hova és milyen szakrendelésekre érdemes elmenni, vagy kell elmenni a fejnyakrákkal kapcsolatban?
Ennek ugye nincs egy olyan jó kiforrott szűrő vizsgálati rendszere, mint mondjuk akár az emlőrák esetében, prostata vagy tüdőrák esetében. Mégis azért már 1-2 éve tudjuk, hogy igenis a évente vagy 2 évente elvégzett fülorgégészeti fizikális vizsgálat, egy egyszerű fülorgégészeti vizsgálat, az igenis szűrő vizsgálati jelentőséggel bír. Ebbe a csoportba, ebbe a populációba, ahol történik ilyen, ott sokkal-sokkal magasabb arányba fedezzük fel a daganatokat idejekorán, tehát korai stádiumban, és sokkal magasabb a betegeknek a várható túlélése. Magyarországon nincsen erre kidolgozott kampányszerű szűrés, mi itt a Magyar Fejnyek Onkológiai Társasággal csatlakoztunk az Európai Társaság által kezdeményezett Make Sense kampányhoz. Ez ugye most volt a Fejnyak Világnap, szeptemberben pedig van a fejnyaki daganatoknak a hete, vagy ez a Make Sense kampány hete. Ez idén szeptember 15-től kezdődő héten van. Itt kampányszűrést szervezünk a fizorgégészeti osztályokon. Tavaly is 20 vagy 30 gégészeti osztályon történt szűrővizsgálat. Szóval be tudtak jelentkezni az emberek, és ott egy fizikális vizsgálattal egy fizorgégészeti szűrés történt. És ki is szűrtünk egyébként elváltozásokat.
Marad még egy dolog, akkor a terápia, hogyha már valaki túl van egy ilyen pozitív szűrővizsgálaton, és még egy korai stádiumban a fejnyaki betegség, vagy a fejnyaki daganat, akkor mennyi idő alatt lehet körülbelül ezen túllendülni?
Én azt gondolom, hogy ebben nem állunk olyan rosszul. Tehát egy hónapon belül lehetőség van arra, hogy a teljes diagnosztika megtörténjen szövettannal, képalkotással, CT-vel, MR-rel, PET-CT-vel, és a második hónapban pedig a terápia elkezdődjön. És azt tudjuk, hogy 60 napon belül kezdjük a terápiát, az nem rontja a túlélést. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyunk rosszak.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt. További jó munkát és szép nyarat.
Köszönöm szépen.
Dr. Dános Kornéllal, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának adjunktusával beszélgettünk a fejnyakrák elleni küzdelemről, amelynek a világnapja július 27-én volt, úgyhogy itt folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.